Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök az Zicsert hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem dr. Mezei János ügyvéd úr, aki nem csak arról nevezetes, hogy hosszú évtizedeken át itt a ügyes, bajos dolgokban, a peres ügyekben eljár halasiaknak, és nem csak halasiaknak, hanem a kézlabdasport megszállottja is, több tisztséget is betöltött az elmúlt évtizeden, és ez jelen időben is mondható, sőt a jövő időre is megfogalmazható. János, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást. Nem titok, hogyha kézilabdáról lehet vagy kell beszélni, akkor erre mindig kapható vagyok.
Néhány nappal ezelőtt történt egy újabb megbízatás, egy újabb megválasztás. Mi volt ez pontosan, János? És hát ez egy óriási megtiszteltetés mindenképpen.
Abban az időszakban, amikor Kiskolasnak NB1-es kézilabda csapata volt, akkor én valamilyen szinten belekerültem az országos kézilabda körforgalomba, és bizonyos idő után megválasztottak először a Magyar Kézilabda Szövetség felügyelőbizottsága tagjának, majd 1999-ben a felügyelőbizottság elnöke lettem, amely tisztséget most az közelmúltban tartott tisztúító küldőgyűlésen ismételten meghosszabbítottak, így 6. alkalommal választottak meg a Magyar Közösség Felügyelőbizottsága elnökévé.
Nagyon-nagyon hangzatosnak tűnik ez a tisztség. Ez pontosan mit jelent? Mi a feladatod? Mi volt az elmúlt? Hát nyugodtan mondhatom, hogy negyed században a feladatod.
A feladat egy, a felügyelőbizottság adott szervezet működésének törvényességét, és ezen belül különös tekintettel a gazdasági ügyek szabályszerű vitelének a felügyeletét jelenti. Nyilvánvaló, hogy jogászlétemre én erre önállóan nem vállalkoznék, hozzáértő segítségeim vannak, valamint a felügyelőbizottságnak állandó hatásköre van arról, hogy bármilyen szinten szakértőt vonjon be bizonyos kérdések megvizsgálására, és ennek a következményeit viszont az én dolgom a döntésre jogosult elnökség, vagy esetleg a küldőgyűlés elé terjeszteni.
Ez mindenképpen rekord, hogy 6-szor választottak meg sorrendben, és hogy olvastam az erről szóló kommunikét teljes összhangban.
Ez csak valószínűleg az ismertség okán történt, a küldőgyűlés vége felé már a kritikus szellem csökkent a jelenlévőkben, így valóban a 140 szavazásra jogosult közül mindössze 140-en szavaztak rám.
János, tekintsük egy kicsit visszafelé, hogyan kerültél te bele a kézlabda körforgásába? Amire én emlékszem, nekem rengeteget meséltél Pikó tanárról, a segédkezésről, utána KNKS-éről, szinte nem volt olyan NB1-es kézlabda mérkőzés, halasi vonatkozású, amin ne lettél volna jelen, beszélhetnénk a Bibó kupáról, ami korábban Sziládi kupa volt, most rendeztétek az 54-et, elválaszthatatlan vagy ezektől az eseményektől, de honnan datálódik ez a történet, mikor indult és miért?
A történet, mint ahogy a kérdésben már szerepelt, fő kolomposa és fő vétkese Horváth István. Én a Szilárd gimnáziumban végeztem középiskolai tanulmányaimat, és ott a Horváth István Pikó tanár úr megkísérelte az akkor még nem annyira elharapózott mennyiségű kézilabda játékos létszámának gyarapítását, és komoly munkát és friss szakmai tudást hozott bele ebbe a dologba, és én a középiskolás koromban kezdtem el kézilabdázni, és gyakorlatilag, mint ahogy ez lenni szokott, a sportvezetők jelentős része azért sportvezető, mert nem volt brilliáns játékos, én is eléggé szürkén űztem ezt a dolgot, viszont valószínűleg, hogy volt valamilyen szintű affinitásom arra, hogy ügyekben segítkezzek, és amikor hazajöttem az egyetemről, a Szegedről, ahol a jogi tanulmányaimat befejeztem, akkor nagyon rövid időn belül Horváth István megkeresett, és mondta, hogy csak ezt, csak azt, meg amazt kéne segíteni elintézni, és így oda keveredtem, és ahogy lenni szokott, ott ragadtam.
Mi következett ezután, mondjuk tekintsünk a Sziládi kupára, hiszen hát ilyen sincs, nem csak hogy Magyarországon, valószínűleg Európában sincs, hogy 54 éven keresztül folyamatosan egy ilyen középiskolás sorozat a pandémiától eltekintve, ugye sajnos ez valamennyiben belerondított, de te valamennyien ott voltál.
Horváth István nevű Pikó az szerette volna megmutatni a magyar középiskolás kézilabda társadalomnak, hogy egy kisváros iskola is tud ebben a dologban tenni valamit, és kitalálta, hogy rendezünk egy Sziládi kupát. Én megmondom őszintén, határozottan elleneztem, valamennyien tudjuk, hogy Szilády Áron egyik tudományos akadémia tagjaként egy nagy tudós volt, és számomra megdöbbentő volt az, hogy hogyan lehet egy kézilabdakupát egy nagy nyelvtudósról és papról elnevezni. Ők azt mondta, hogy ne törődjek vele, ez legyen az ő gondja, és akkor megszerveztük. Bonyolult időszak volt, mert akkor még a középiskolás kézilabda nem volt szervezett formában, akkor az történt, hogy elhatároztuk, hogy rendezünk egy tornát. A Piko írt volt évfolyamtársainak, vagy iskoláknak, ahol azok tanítottak, és megkérdeztük, hogy hajlandók-e. Megdöbbentő módon olyan szintű jelentkezés volt, hogy három ország részben kellett selejtezőket rendezni, hogy azt a 16 csapatot ki tudjuk választani, nehogy félreértések, 16 lány és 16 fiú csapatot kiválasztani, akiket ide meghívtunk. Az elmebeli képességeinket akkor rengetegen megkérdőjelezték, hiszen ez rengeteg embert jelent. Én gyakorlatilag itt rendelkeztem kapcsolatukkal, például az állami gazdaság úgynevezett kis táboraiban tudtuk elhelyezni ezt a rengeteg gyereket, és ezeket busszaoltuk meg a szállításukat. Tehát igen, nagyon érdekes volt. Ez olyan jól sikerült, hogy két év múlva rá már a nem tudom melyik minisztérium, vagy a sport, vagy oktatási, de valaki rájött arra, hogy ez nem hülyeség, és azt a rangot nyertük el, hogy talán a harmadik vagy a negyedik Szilády kupa az azonos volt az országos középiskolás bajnoksággal. Ez mindenféleképpen nagy megtiszteltetés volt, és nagy feladat, mert ide már nem jelentkezni lehetett, hanem ide előselejtezőkön keresztül jutottak a csapatok, amelyiknek a részvételét meg kellett szervezni.
Kedves hallgatók, Önök a Szicet hallják, a Lastádió tematikus sportmagazinját. Mai vendégem dr. Mezei János, aki újabb 5 évre megkapta a lehetőséget, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség felügyelő bizottsága elnöke lehet, úgyhogy ez egy újabb feladat, újabb kihívás a számára, hiszen még jó néhány esztendeig el kell látni ezt a feladatot. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Jánossal, de most egy zeneszám következik.
Szicer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, Önök a Szicet hallják, a Lastádió tematikus sportmagazinja. Dr. Mezei János a vendégem, a Magyar Kézilabda Szövetség frissen és újra, immáron 6-szor megválasztott felügyelőbizottsági elnökeként beszélgetek itt vele, hiszen friss a történés, az elmúlt napokban történt meg ez a választás. De ott tartottunk, hogy Szilády kupa, hullámvölgyek, hullámhegyek, sok minden történt. Mire emlékszel, volt nemzetközi, voltak svédek, voltak németek, bitumenes pálya, salakos pálya, milyen változásokon, átalakulásokon mentett, nem beszélve arról, hogy utána igazán teremsporttá vált a Szilády kupa, Bibó kupa is.
Erről egy érdekes történet jut eszembe. Valóban, ahogy a kérdésben elhangzott, svédek is voltak itt, és a svédeknél akkor már ez egyértelműen teremsport volt. Nekünk viszont a Szilády gimnázium udvarán egy bitumenes és egy salakos pálya állt a rendelkezésünkre. Mindig március idusán annak környékén volt a torna, és a éghajlati szokások szerint itt eléggé furcsa, vegyes időjárás volt. Volt olyan, amikor fölfagyott a pálya, és amikor olyan 9-10 óra körül kezdett kiengedni, akkor 2-23 újnyi híg salakon kellett kézilabdázni, amin annyira jót kacagtak a svédek, hogy nem tudták, hogy pontosan mit is kell hogyan csinálni, de ők értették a tréfát. Hát az egyik legnevezetesebb eseménye volt, mert a labda nem annyira engedelmeskedett az akaratoknak. A mi gyerekeinkkel előfordult, hogy játszottak ilyen, ezek a gyerekek úgy kerültek ide Svédországba, hogy nem is láttak ilyen, nemhogy játszani kellett volna. Ez az egyik nevezet, és aztán volt olyan, amikor a tornát követő napon el kellett mennem az orvoshoz, mert az arcomról a nap lesütötte a felső réteget, tehát volt az, amikor nagy kabátban voltunk, és volt, amikor pedig megsültünk a melegtől. Ez a hőskor, aztán később bekerültünk, amikor létrejött a Bibó gimnázium, akkor garnitúra, aki ezzel foglalkozott, az ebbe az iskolába került, és akkor így innentől mindig a Szilády kupa folytatásaként működő Bibó kupa néven indultunk el. Ez azért már az úri időszak volt, mert sportcsarnoka volt a Bibónak, illetve van, és ott ez egyszerű volt. Volt, amikor arra kényszerültünk, hogy szintén akkor még AMK néven működő oktatási intézmény termét is használtuk, de az igazi mindig az volt, amikor egyrakáson voltak, és egymásba értek a mérkőzések, és gyakorlatilag ott lehetett látni azt, hogy a fiatalok mennyire élvezik azt, és hogy mennyi a fő foglalkozás mindig az volt, hogy a sportérték rendkívül fontos, de a legfontosabb az, hogy a barátság az működjön.
Mindenképpen erről szól a történet, de itt elsősorban arra szeretnélek kérni, hogy emlegess fel azokat a neveket, akik utána nagyon nagy karriert befutottak. Voltak köztük halasiak, de emlékszem olyan évekre, amikor a Szeged utánpótlása itt volt, mármint a Tisza Volán volt régen, Pik Szeged most már, vagy a Veszprém utánpótlása minden esztendőben itt volt, és komoly klasszisok nevelkedtek innen, úgyhogy bizonyára emlékszel olyan nevekre, meghatározó emberekre, akik utána NB1-es karriert futottak be, sőt, válogatott karriert.
Ismeretében vagyok eznek a műsornak az időtartamával, tehát nem vállalkoznék arra, hogy a teljesség igényével beszéljek róla, inkább egy kuriózumot mondanék most. De ezen az előbb említett Magyar Kézilabdaszövetségi küldőgyűlésen I.S. Ferencet, magyarul I.S. Fecit választották meg a kézilabdaszövetség elnökének. Ott fölfrissítettük azt, 21 néhány ezelőtt, akkor állandó részvevőnek számító Székelyudvarhelyi csapatában egy Véznak is, de jó nyúlánk és igen ügyesen dobálódó fiú jelent meg, kérték a szegediek, hogy ki ez és mi van ezzel. Én összehoztam a székelyudvarhelyiekkel őket, és nem sokkal utána értesültünk róla, hogy Szeged leigazolta I.S. Fecit, és akkor I.S. Feci Szegedre került, ott volt ifista, aztán, mint tudjuk, játszott Szegeden, játszott Veszprémben, játszott külföldön, aztán, amikor hazajött külföldre, akkor még játszott itthon Tatabányán, és most pedig oda fejlődött a dolog, és olyan íve ennek a karriernek, hogy valaki játékosból lett a Magyar Kézilabdaszövetség elnöke, azt azért semmilyen körülmények, sem előtte, sem önök előtt nem hallgatom el, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy I.S. Feci tudja, hogy mi vár rá.
Én is így gondolom, de hát te jobban látod a történéseket, és láttatni is fogod a közeljövőben, hiszen egy 3 perces zeneszám után újra folytatjuk a beszélgetést, de mindenképpen muzsikáljunk addig egy picit, Jánossal pihenünk egyet, aztán újra neki lódolunk.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Itt-szert hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Dr. Mezei János a vendégem, akit néhány nappal ezelőtt újra immár 6-szor megválasztottak a Magyar Kézilabda Szövetség felügyelőbizottság elnökének, úgyhogy ez a megbízatás kihívás is egyben, de felelősség is, én a következő 5 esztendőben mindenképpen el kell látni ezt a feladatot, de János örömmel teszi ezt. Erről is sok minden másról természetesen a kézilabdáról beszélgetünk. Az előző etapban beszélgettünk a Szilárdi kupáról, Bibó kupáról, aminek valamennyinek részese voltál, de van egy másik nagy halasi sikertörténet, még az NB1-es női kézilabda csapathoz kötődik. Ott is szinte, ha jól tudom, egy kivételével valamennyi meccsen ott voltál.
Pontosítanom kell, a 320-valahány mérkőzésből 2-n hiányoztam. Mind a 2 olyan közgyűlésen kellett részt vennem a munkám kapcsán, ahol 300 ember igényelt a jelenlétemet, míg a mérkőzés valószínűleg akkor is vereség volt, mert azért mondjuk ez a 300 mérkőzés jelentős része vereség volt, de én ezt végigjártam, kétségtelen, hogy ott voltam minden meccsen, és gyakorlatilag ez jelzi azt, hogy elég komoly elképzeléseim vannak arra, hogy mit kell eltűnni egy kézilabda barátnak, mert azért mondjuk Kisvárdáról Kiskohalasra éjszaka hazajönni egy gólos vereség után a buszon, az egy komoly megpróbáltatás annak, aki aggódott, vagy szerette volna, hogy ennek a csapatnak minél több sikere legyen. Egy dolgot mindenféleképpen ezt el kell mondani, és miután ez egy halasi rádió, vagy halas rádió, hogy nincsen Magyarországon egyetlen település, egy 30 ezer lélekszámú település, amelyik ennyi ideig NB1-es csapatot tudott volna produkálni úgy, hogy körülbelül 2-szer kiesett, és mind a 2-szer visszakerült, mert kerültek föl kisvárosi csapatok rendkívül rövid látogatás után, és utána a hírüket nem lehet hallani, és addig, amíg annak idején nagyon nagy városokban nem volt NB1-es női kézilabda csapat, addig itt Kiskohalas zömmel, Kiskunhalasi és környékben nevelkedett játékosokkal ezt a dolgot véghez vitte. Tehát mindenféleképpen nagy siker és nagy élmény ez. Arról nem szeretnék, most nem hangzott el kérdés, de kijelent, nem is szeretnék beszélni, hogy mindenhol megkérdeznek, akik engem valahol ismernek, és néhányan vannak ilyenek az országban, hogy mi van a halasi kézilabdával, akkor azt tudom mondani, hogy építjük a jövőt, mert az utánpótlás megindult, de én attól tartok, hogy attól, hogy Halason Kiskolason NB1-es kézilabda csapat legyen, attól azért még eléggé messze vagyunk.
Milyen feladatod volt neked akkor, hiszen akkor már országos szinten is képviselted a hasi kézilabdát, de tudjuk, hogy nagy szurkuló is voltál mindig a csapatnak, a játékosoknak, mindent, ami a körülötte volt.
Hát gyakorlatilag az volt, hogy elhitettem mindenkivel, hogy ha segítjük és támogatjuk ezt a dolgot, akkor valamivel könnyebb haladni. Nyilvánvalóan ebben jelentős mennyiségű önzés van, mert azért eddig csak a feladatról esett szó, de azért azt mindenféleképpen el kell mondjam, hogy az én vezetői tisztségem kapcsán mondjuk a magyar delegáció tagjaként részt vehettem a pekingi olimpián. 13 nemzetközi tornán voltam csapatvezetője különböző válogatottaknak, tehát én azért láttam a világot is, és a kézilabdás világot is láttam ennek a munkának a végzése kapcsán. Gyakorlatilag a feladatom mindenféleképpen az volt, ahogy utaltál rá, hogy az egész országban kiterjedő tapasztalatoknak a halason leszűrhető következményeit idehozzam, és ezt meg is próbáltam.
Nagyon szerény volt, de én tudom azt, hogy voltak kritikus helyzetek, amit te nagyon-nagyon ügyesen, diplomatikusan megoldottál, személyi kérdésekről beszélek, a háttérben lévő történetekről, amire a szurkolók nem tudtak, ők azért mentek ki egy Fradi meccsre például 7-800-an, hihetetlennek tűnik, hogy a volt AMK-ba 7-800 ember néző volt. Te hogyan apostrofálod, hogyan értékeled most ezt a fajta teljesítményt, amit akkor nyújtott a csapat, és a körülötte levő meghatározó emberek, amilyen te is voltál?
Ez a legtipikusabb példája annak, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szomorú. Nagyon büszke vagyok arra, amire utaltam az előbb, hogy sikerült itt néhány erre szintén kapható emberrel együtt csinálni, és nagyon szomorú az, hogy ez így elmúlt. Hogy mi a magyarázat, az a gond, hogy olyan volumenű fejlődésen ment át a kézilabda teljesítményben is, és anyagi igényekben is, ami valószínűtlen. Tehát amikor én a felügyelőbizottság elnöke lettem, akkor 400 millió forint volt a Magyar Kézilabda Szövetség büdzséje, az elmúlt évben 6 milliárd. Nem szívesen vállalkoznék arra, hogy ezt a szorzást elvégezzem, vagy osztást. Tehát gyakorlatilag ma már 5-600 millió, vagy 1 milliárd forint összeg alatt egy csapatot nem lehet végigvinni, ami aztán nem tudom, erre nem vállalkoznék, erre a vezetésnek is különböző megközelítése van már a magyar vezetésnek, hogy nem sok-e az a lehetőség, ami ebben a dologban a csapatok elé kerül, mert gyakorlatilag ez nyílt titok, hogy Európában a kézilabdások nálunk keresnek legjobban. Nem a kiskolasiak, és nem is a nagy kisebb települések, hanem a nagyobb szinten játékosok, akiknek gyakorlatilag van egy ragyogóan megfizetett langyos lehetőség Magyarországon, és mondjuk, miért nem játszanak magyarok külföldön? Lennének, csak nem bolondok elmenni kétszer annyit dolgozni, és fel háromnegyed részét keresni. Nem hiszem, hogy a kérdés erre irányul, de mindenféleképpen ezt el kellett mondanom.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szett hallják, Halas Rádió tematikus sportmagazinja. Dr. Mezei János a vendégem, mi másról beszélgettem, mint a kézlabdáról. A kézlabda halasi múltjáról, jelenéről és jövőjéről, de országos kitekintéssel, sőt, nemzetközi vonatkozásokat is említett János, akár a legutóbb is, hiszen újra megválasztották Jánost, így már 6-szor a felügyelőbizottság elnökévé. Természetesen folytatjuk vele a beszélgetést, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök a Zicsert hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Dr. Mezei János a vendégem, a Magyar Kézilabda Szövetség frissen megválasztott felügyelőbizottsági elnöke, akit most már 6-szor választottak meg, úgyhogy én gyönge voltam matematikából, ez akár hogy is számolja az ember, ez 400 legalább, és ebben még benne van egy 5 esztendő, úgyhogy a 25-ös gyertya után hamarosan következik a 30 gyertya. Hogyha ilyen vonatkozásokat nézzünk, egy szimbolikus jelképeket tekint előre. János, megvolt ez a közgyűlés, hogyan alakult az elnökség, te hogyan látod, hogyan változik, meg változtatni kell ez egyértelmű a Magyar Kézilabda Szövetségben, mi ebben a te szereped, így és feci lett ugye az elnök egy hosszú váltás után, egy politikai döntésből egy szakmai döntés lett, egy volt játékos lett, miben látod a magyar kézilabdázást a szövetség részéről, mik az elképzelések, hiszen te testközelből éled meg a helyzetet, hiszen te is ott vagy.
Elevenre tapintottál ezzel a kérdéssel, tekintettel arra, hogy én öt új elnökséget értem meg, nekem tisztem az elnökségüléseken részt venni, úgyhogy én több mint 200 elnökségülésen vettem már részt a magyar kézilabdázásban. Minden új elnökségnek én előhozakodtam a saját rögeszmémmel, amire most készülök jövő héten, csütörtökön alakul az új elnökség IJ-Sveci vezetésével. Az én kérdésem mindig az, hogy addig, amíg nem állapítjuk meg a prioritásokat abban, hogy a szövetségnek hogyan kellene irányítani, befolyásolni, segíteni, dicsérni és büntetni, az, hogy meg kellene a prioritások, hogy mi kellene, kellene egy nagyon jó válogatott, kellene esetleg egy nagyon jó bajnokság, vagy nagyon jó klubcsapatok. Ezek egymást nem tűrő körülmények, mert abban a pillanatban, hogyha nagyon jó klubcsapatokat csinálunk, akkor a bajnokság nem lesz kiegyensúlyozott, hogyha gyakorlatilag, és azt tudja mindenki, hogy a nemzetközi sikerek a minden országban a igen nagyon jelentősen nagyobb hagyományokkal rendelkező Németországban is rengeteg idegen játszik, tehát hogyha ott a menő csapatok tele vannak idegenekkel, tehát hogyha mi itt arra játszunk, hogy nagyon jó nemzetközi csapataink legyenek, akkor nem nagyon jut hely a magyar élmezőnynek ezekben a csapatokban. Tehát nagyon nehéz. Ebben ki kellene mondani, tehát nyilvánvaló, hogy minden összefüggés különböző érdekkörök támogatnak, segítenek és véleményeznek. Nyilvánvaló, hogy a legjobb az lenne, hogyha ez együtt menne, de ez nem megy. Ez talán Németországban egyedül, ahol megy, de hát ők is azt is el kell ismerni, hogy a németeknél rengeteg külföldi játszik, rengeteg német, és az a német válogatott nem olyan jó, mint amilyen a német klubcsapatok szerepelnek például a Final Four-ban. Tehát ez ebben valamelyik újját meg kéne harapni. Nem tudom, most kerültek új tagok az elnökségben, nyilvánvaló, hogy nekik, bár mondjuk a Kökénybe, aki újra tag lett, és ezelőtt 15-18 évvel volt is, de új tag lesz a Suk Timuzsin és a Hajdú János. Ők Timuzsin a játékosok, János pedig a edzői kar reprezentánsa, hogy ők mennyire tudnák befolyásolni ezt a dolgot. Itt a legalapvetőbb gond az, hogy azt a vitathatatlanul páratlan anyagi lehetőséget, ami van, azt az elnökünknek az volt a főmerő többször, ezt mindenki ismeri, nem hiszem, hogy a hallgatók tőlem hallják először, hogy gyakorlatilag túl sok a pénz a sportban, nem annyira a kézilabdában, mint egyéb sportokban, vagy sportban, de erre mindig azt mondta Kocsis Máté, a 8 év után most nem induló volt elnökünk, hogy nincs, elég sok pénz van a kézilabdában, a legnagyobb gond az, hogy nem a legjobban használjuk. Csak azt nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan lehet jól használni, és minden megközelítésnek van érrendszere, és ebben ki kell mondani a prioritást. Tehát én most megint elő fogok hozakodni, nincsenek illúzióim, hogy most azt fogják mondani, hogy igaz, akkor első ez, első az. Én is gondban lennék, ha nekem azt mondaná a Feci, hogy ide figyelj, János, készítsd elő, hogy akkor mi legyen a sorrend. Minden érvrendszert, amit én előhoznék, meg tudok mondjuk ebben, lehet, hogy az ügyvédi szakmám is benne van, hogy meg is tudom támadni. Tehát nem tudom, de most az lenne a feladat, és azt a szakadékot átlenni, hogy valamennyien tudják, akik érdeklődnek a kézilabda iránt, hogy utánpótlás szinten, különösen női utánpótlás szinten több éve verjük Európát, és ha Európát, akkor a világot. És ezek a játékosok most gyakorlatilag nem tudják hozni a felnőtt tartományban azt, ami várható volt erről. Volt is több hosszú vitám Golovin mesterrel, aki valószínűleg tudják a kézilabda szeretők, hogy itt Kiskolason volt egy évet, ha meldöngetésnek tűnik, akkor is azt mondom, hogy én hoztam ide, és ő egy viszonylag szürke anyagból egy ragyogó csapatot csinált. Ugyanezt megcsinálta a junior világbajnokságon, Európa bajnokságon, de nyilvánvalóan azt ő is tudta, mindenki tudta, és én mondtam is neki, hogy akkor már rögtön fölmerült, hogy meg kellene bízni a válogatott szövetségkapitány, és mondtam, hogy jó, amíg nem esnek át azon a korszakváltáson, ami két színvonal között van, és most láthatjuk, hogy a junior világbajnokság kifogástalan teljesítmény gyújtó játékos, akik verték a mindenféle élcsapatot vertek, gyakorlatilag azok a játékosok most nem képesek produkálni azt, ami vinné a csapatot előre. Nyilvánvaló, hogy könnyű volna azt mondani, hogy ez edzői kérdés, ez edzői és társadalmi kérdés is. Mert nem ugyanúgy állnak hozzá a magyar kézilabdások a kézilabdához, mint például a norvégok. Tehát én mondjuk kapcsolatban állok a győriekkel sokat, akikről mindenki tudja, hogy amikor véget ér az edzés, akkor még a norvég játékosok 40 percig ott maradnak edzeni. És amikor szünnap van, akkor ők futnak 10-12 kilométert. És ez nyilvánvaló, hogy ez nem elsősorban edzői kérdés, ez társadalmi kérdés is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szép feladat áll a magyar kézilabdás új vezetése előtt ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni. Nyilvánvalóan nem volna rossz, hogyha előkerül néhány szupertehetség, amelyik most nincsen a mi csapatunkban.
János, avval kezdtük a beszélgetést, hogy újabb 5 évre megválasztottak, és vállaltad ezt a megbízatást a Magyar Kézilabda Szövetség Felügyelő Bizottságának elnökének, de ez kellettél te is, hiszen ha nem vállalod, akkor nem vállalod. Az eddigi renoméd alapján, a 50-60, nem tudom hány éves renoméd alapján nyugodtan ülhetnél a bajbérjeden, és rendezkedhetnéd az emlékirataidat, ami a kézlabdához köt, hiszen rengeteg dicsőséges korszak fűződik a nevedhez, és rengeteg fantasztikus esemény, kézlabdatorna, meccs, sok minden, de nem ez történt, hanem újabb és újabb motivációkat találsz a kézlabdában, mégpedig az Országos Szakszövetség vezetői pozíciójában is, felügyelőbizottság vezetői pozíciójában. Mi az, ami hajt előre, mi az, ami még mindig azt mondja, hogy nekem ezt meg kell tennem azért, hogy jobb legyen a halasi és az országos kézlabda is?
Valószínűleg a folytonosság. Ez olyan, hogy nem bírom abba hagyni. Tehát most az elmúlt egy hónapban részt vettem Győrben a férfi Final Four Magyar Kupán, részt vettem a Izland elleni válogatott mérkőzésen Érden, a múlt hétvégén jöttem haza Tatabányáról, a női kupa döntő volt. Egyszerűen, mikor kapok mindig értesítést, hogy van, akkor mindig gondolkodom, hogy elmegyek, nem megyek, és általában mindig az a döntés születik, hogy elmegyek. Ennek rendkívül egyszerűen össze tudom foglalni, szeretem a kézilabdát.
János, hát kívánom neked, hogy sok élményed, kalandod, szeretnivaló kézilabda legyen itt Magyarországon, és jó erőt, legfőképpen egészséget kívánok az újabb 5 évre neked, és akkor hát azt kívánom neked, nekünk, hogy akár 5 év múlva, de úgyis találkozunk, még addig beszélgetni fogunk, de ilyen körülmények között és ebből az apropóból remélhetőleg 5 év múlva is. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.